eredményes élettalálkozó 2013. április 5-e. Rendszerváltás. Siker szerelmesei 7. rész.
Jó reggelt, jó reggelt. Kezdhetjük? Jó reggelt kívánok, elkezdenénk. Ha lehet? Oké. Szólja, Geri, mehet? Jó reggelt kívánunk mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és akik, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon belül és kívül, ez az eredményes élettalálkozó. Jó hír az, hogy Sanyi úton van, de erősen meghagyta nekem, hogy kezdjük el, és ő kapcsolódni fog. Folytatja ezt a nagyon izgalmas sorozatot, a siker szerelmeseit. És hogyha nem hallottál részt belőle, akkor kérlek, ne hagyd ki, hanem pótolt be. Oké, de még mielőtt tovább mennénk, szeretnék imádkozni, és hogyha úgy nézed, vagy hallgatod ezt a felvételt, hogy nem vagy hívő, és igazándiból el se tudod képzelni, hogy Isten létezik, akkor csak szeretném azt mondani, hogy meg vagyunk róla győződve, hogy az univerzumunknak, és nekünk egy végtelen személyes végső okunk van, aki a mindenható Isten, és ezt be is tudjuk bizonyítani, erről szól a Vissza a valósághoz munkacsoport, de igazándiból, hogyha Isten létezik, akkor nem elvetemül dolog szólni hozzá, és mi ezt imádkozásnak hívjuk. És nagyon furcsa, mert amikor imádkozunk, akkor valaki válaszol. És imádkozzunk akkor. Drága Urunk, köszönjük, hogy tudhatunk rólad. Köszönjük, hogy te racionálisan megérthető vagy. Köszönjük, hogy az volt a terved, hogy mi tudjunk rólad. Mindent úgy teremtettél, hogy a megfigyeléseink által rájöjjünk arra az igazságra, hogy te tényleg létezel. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy olyan a jellemed, amilyen. Köszönjük, hogy pontosan leírtad, hogy te ki vagy, hogy mi kik vagyunk, mi a teremtésnek a célja, hogy mi lesz velünk a halál után, hogy mi az életünknek a célja és értelme. Köszönjük, hogy nem hagytál minket bizonytalanságban. Köszönjük, hogy adtad nekünk a Szentírást. Köszönjük, hogy összejöttünk ma reggel. Imádkozunk a te üzenetedért, szólj a szívünkhöz, bátoríts bennünket. Nem egy vallásos módon, Uram, csak határolódjunk el a vallástól. Sosem volt a te terved, ez csak a mi kitalációnk. Óvj meg bennünket ettől a gondolkodástól, és engedd, hogy olyan egyszerűek legyünk, amennyire te egyszerű vagy. És köszönjük. Van egy betegünk, Kovács Attila, drága testvérünk, kórházba került, és imádkozunk érte. Uram, gyógyítsd meg őt, vigasztald, hagyd neki kegyelmet ebben az állapotában. És köszönjük az ő barátságát. Szólj hozzánk, Jézus, és áld meg Sanyit, ahogy jön ide, te nevedben. Ámen. Ámen, úgy legyen. Okay, ez nem az üzenet része, csak miközben imádkoztam, csak arra gondoltam, hogy mennyire furcsák vagyunk mi emberek, hogy szeretnénk bebizonyítani, hogy Isten nem létezik. Ezt szeretnénk bebizonyítani, miközben ez az egyetlen reményünk. Nincs több, nincs más. Ha Isten nem létezik, ha minden a véletlen műve, akkor az életed céltalan. Nem érsz semmit, egy hajítófát sem. Ugyanis véletlen folyamatok sosem rendelkeznek céllal és értelemmel. Abszolút értelmbe véve nincsen célja az életednek. 70-80 év, adhatsz célt az életednek. Lehet, hogy építhetsz egy karriert, lehet nagy családod, nagy házad, de végső soron nem lesz abszolút célja az életednek, és csak mész a semmibe. És beszélgettem, folytattam vitát biológusokkal, és hát nyilván a saját területükön legyőztek. De csak oda csaltam őket a tudományfilozófia területére, és ott tudod, csak verességet szenvedtek. Amikor feltettem azt a kérdést, hogy bármi létrehozhatja-e saját magát. Ugye tapasztalati tény, hogy az univerzum létezik, és mi is létezünk. De a tudomány soha nem tudta megfigyelni azt, hogy bármi képes lenne létrehozni saját magát. A semmiből sosem származhat valami. Tud, és itt elfogynak az érvek. Csak elfogynak az érvek. Ez a könyv, ez létre tudja hozni saját magát? Ezt bárki logikusan állíthatja, vagy ki merne ilyet mondani, becsuknák. Tudod, és mi, a tudomány, hogyha nem kellően becsületes, és elmegy arra a határterületre, ami már nem a kompetenciája, akkor nyilatkozhat arról, hogy mi volt az életnek a kezdete. De ez már nem tudomány, hanem vallás. És ha egy tudós erről beszél, akkor ő prédikátor. Akkor mindössze egy prédikátor. De igazán nem erről szerettem volna beszélni. És csak még tényleg lezárásnak annyi, hogy ha igazán logikusan élünk, akkor minden erőmmel azt szeretném bizonyítani, hogy Isten létezik, mert van reményem. Akkor van reményem arra, hogy nem céltalan az életem, hogy a halál után nem a semmibe megyek, hogy létezik az a személy, aki feltétel nélkül szeret engem. Ja. Igen. Valami ilyesmire számítottam, amikor kerestem Istent. Van egy vers a Bibliában. Ezerszer olvastuk, szerintem mindannyian kívülről tudjuk, de sosem értettük meg. Idézzük, az Isten tiszteleteken sokszor beszél róla a pásztor, de mi sosem értettük meg. Azt hiszem, hogy egyetlen gondolatát sem értettük meg. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 33. vers. Keressétek először Isten országát és igazságát, és minden más ráadásban megadatik néktek. Sosem értettük. Amikor csak így éltem a világba Isten nélkül, néztem a naplementét, ugye a hármas határhegy mögött lement a nap, akkor biztos voltam benne, hogy ott van a látóhatár. A hegy mögött, és ott megy le a nap. Tudod, de sosem mertem felmenni a hegyre. Mert ha felmegyek a hegyre, akkor meglátom azt, hogy a látóhatár sokkal messze van, és a nap nem a hegy mögött tűnik el, tudod, egy értelemben. És így éljük az életünket. Van, akinek az utca végén megy le a nap. Tudod, és ezt hívőként is megtapasztalhatjuk. És beszéltem a vallásról, hogy Isten mentsen bennünket a vallásosságtól. Amikor az utca végén megy le a nap, amikor Istent szeretnénk bezárni egy kis dobozba, és azt mondjuk, hogy amit Isten ráadásba szeretne nekünk adni, azt tartjuk az életünk legfontosabb céljainak. Nem tudom, ez érthető? Amikor ráadást tekintjük mindennek, ami van. Amikor vallásosak vagyunk, és szeretnénk valami többet gondolni magunkról, mint amik vagyunk. Zarándokutakra megyünk. Tudod, mindent elkövetünk azért, hogy Isten előtt elfogadhatóak legyünk. Elmegyek egy zarándokútra, és miközben megyek, elmélkedem az élet nagy kérdéseiről, és számítok valamire, hogy valami szentségben lesz részem. És lehet, hogy a végigmegyek az El Caminón, azt hiszem 700 kilométer vagy 800, és megérkezek oda a nagy zarándokhelyre, és számítok valamire, hogy megjelenik, hogy átélek valami nagyobbat, mint amit a hétköznapok nyújthatnak nekem. És az utca végén megy le a nap. Csak a saroknál, nem látok tovább. Ott van a látóhatárom. És leborulok szobrok előtt, és szeretnék tőlük elkérni valamit. Sziasztok, jó reggelt, üljetek le. Tudod, van egy rózsafűzérem, és most nem vallásokat próbálok kiparodizálni, csak szeretnék valamit érzékeltetni, hogy mindenre hajlandóak vagyunk. Mindent megteszünk azért, hogy megigazíthassuk magunkat. Egyetlen egy dolgot nem teszünk meg. Félünk a személyes Istentől. Nem megyünk a jelenlétébe. Tudod, vallásos emberként mindent megteszünk. Átkísérem a nénit az úton, a szemetet felveszem a földre, és beteszem a kukába. És ezek jó dolgok. Néha én is megteszem, ha észreveszem. De a célom nem az, hogy egyensúlyba hozzam magam a cselekedeteimmel. Hogy megpróbáljak tetszeni Istennek, mert ezek hol cselekedetek? Tudod, csak vallás. Tudod, zarándokút. Csak szeretnénk, pedig minden erre van kihegyezve, a személyes, élő kapcsolatra. Beszélgetek egy egyháznak a drága képviselőivel, akiket nagyon szeretek. Drága Sanyi, és meg vannak botránkozva, amikor személyes kapcsolatról beszélünk. És egy Kolossé 1.16, és ez kapcsolódik, azt hiszem, az előző versünk, ez Máté 6-hoz. És ez Jézus Krisztusról beszél, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön. Láthatóak és láthatatlanok, akár királyi székek, akár urasságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és ő ránézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Minden ő ránézve lett teremtve. De amikor felmegyek a hegyre, és észreveszem, hogy a nap az nem tűnik el a hegy mögött, hanem még messzebb a látóhatár mögött, hogy még messzebb a látóhatárom. Amikor nem az utcasarok mögött sejtem a látóhatárt, amikor nem a hármas határhegy mögött sejtem a látóhatárt, amikor van bátorságom fölmenni a hegyre, és onnan körülnézni, és azt mondom, hogy te jó ég, mekkora tér, még, tudod, milyen messze van még a látóhatár, és Isten azt mondja, hogy keresd előbb az én országomat, és az én igazságomat, és hihetetlen módon kitágítom körülötted a teret. A világod nem fog véget érni a sarkon. A világod az nem a hármas határhegyig ér, hanem valami végtelenbe szeretnélek belevinni. Szeretnélek kihívni be téged a régi életedből. Lépj ki a régiből, és tudod, és csak lépj be az újba, amit én adtam neked. És erre hívtalak el egy kapcsolatra, nem a zarándokútra, nem a rózsafüzérre, nem a szobrokra, nem egy, ne, tudod, ha ne gyógy nekem másoknak, ne akar nekem megfelelni, csak felejtsd el az egészet úgy, ahogy van. Úgy értem, felejtsd el, rendszert váltottunk. Felejtsd el, ezért jöttem el személyesen. Én vagyok a könyvnek az embere. Én szeretlek téged, én akarok egy személyes kapcsolatot veled. Én akarom, hogy menj fel a hegyre, én akarom, hogy lépj ki a régiből, és lépj be az újba. Erről szól az egész. Ne elégedj meg azzal az élettel, amit az üres vallás vagy a saját magad elképzelése ígér neked. Miért ne lépnél be az újba? Miért ne jönnél velem egy kalandra? Miért ne jönnél fel a hegyre? Nézz körül, szeretlek. Sokkal többet szeretnék neked adni, mint amit te valaha is elképzeltél. Van egy tervem az életedre. Csodálatos terv, hidd el. Csodálatos terv. Tudod, ahogy Sanyi mondta, ne a vasmacskát, a vasmacskát le akarod engedni, ha a horgonyt le akarod engedni a hajóra, ne egy mercit használj, tudod, hanem a horgonyt. Van egy élet, amit szeretnék odaadni neked, azt mondja Jézus. Vedd el, ne elégedj meg kevesebbel. Ez a földi élet túl rövid ahhoz, hogy rosszul éld, ahogy Pásztor Scheller mondja, túl értékes. Vegyél ki mindent belőle, amit én ígérek. Annyi minden van. Menj fel a hegyre, és meglátod, hogy milyen csodákat tartogatok neked. Erről beszél a Biblia. Tudod, nem egy vallásról, hanem a kapcsolatról. Pont arról, amitől mi annyira félünk, hogy oda menni a személyes Isten elé, aki ugyanakkor mindent kifizetett helyettünk, és aki feltétel nélkül szeret minket. Csak erről gondolkodtam ma reggel, és szeretném átadni a szót Sanyinak. És folytatódik a sikerszerelmesei sorozat, és nagyon izgatott vagyok. Nagyon várom, köszönöm a figyelmeteket.
Jó reggelt, sziasztok! Ti lennétek azok? Sikerszerelmesei? Igen. Mindazok vagyunk. Sziasztok, jó reggelt! És sajnos nem hallottam Ernő üzenetének az elejét, de a vége nagyon tetszett. Ha az eleje csak hasonló volt, akkor nem jövök többet. Majd meghallgatom, aztán jövő héten meglátjátok. A siker szerelmesei. A kérdésünk továbbra is az, hogy hogy történhet meg, hogy itt van mindannyiunk kezében az a könyv, amely tartalmaz minden választ minden jelentős kérdésre, amit ember feltehet és fel kell tennie, és esetleg ezek a válaszok valahogy mégis távol maradnak tőlünk. Hogy történhet meg, hogy egy terített asztal előtt éhesek maradunk. És persze nem ebből indulok ki, hogy ennek így kell lennie, de ez az üzenet azoknak szól, akik még éhesek, akik úgy gondolják, hogy tennének még néhány nagy lépést Isten felé, az élhetőbb élet felé, a beteljesedés felé, és nem tudják pontosan, hogy hogyan kéne ezeket a lépéseket megtenni. Erről szól ez a sorozat. És mindjárt fogunk imádkozni, anélkül azt gondolom, hogy semmi esélyünk nincs ezeket a mély gondolatokat megérteni, és tényleg magunkévá tenni. De hogy értsétek, hogy valami nagyon nehéz dolgot csinálunk most. A megszokottságnak a határát keressük. Nem régi jól ismert evidenciákat emelünk fel, hanem pont azokat a titkokat kutatjuk, amik miatt nem láttuk az erdőt. Ugye, ott vagyunk a sok fa között, és nem látjuk az erdőt. Hogy történik ez meg? Hogyan kell nézni ahhoz, hogy meglássuk ismertek ezt a gyerekjátékot, hogy van egy ilyen teljesen értelmezhetetlen tarka felület egy könyvben, és azzal áltatják a kis gyerekeket, hogyha megfelelően nézik, akkor egyszer csak kirajzolódik belőle egy ábra, egy arc, egy nyuszi, egy ló. Sőt, még azt ígérik aljas módon ezeknek a könyveknek a szerzői, hogy ez még térhatású is lesz. Nem tudom, néztél-e már ilyet? Ugye, te ennél nincs bosszantóbb foglalatosság a világon. Nézed, és csak tudod, ez csak egyszerűen egy tarka lap, papír, hagyjál békén. Azt a gyerekem ránéz, és mondja, hogy ott a lovacska ugrik. Mondom, add ide! Nézem, nem ugrik ott semmi. Na hát ezt csináljuk mi is, hogy nézzük ezt a könyvet, nézzük az életünket, és keressük a lovacskát, ahogy ugrik. Igaz? És kezdjük egy imával, és aztán belevágunk. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy engedd meglátni azt, amit eddig nem. Add, hogy világosság gyújjon bennünk a sötétség helyett. Hogy rácsodálkozhassunk a nyilvánvalóra, úgy, ahogy eddig még sose tettük, hogy az összezavarodottságunkból kikerüljünk bizonyosságra, békességre, és ahogy Ernő mondta, életre, egy személyes kapcsolatra jussunk veled, és nem is akármilyen kapcsolatra. Csak hálásak vagyunk, és kérünk, hogy áld meg ezt a mostani üzenetet, aminek hisszük, hogy kulcs fontossága van. Adj nekünk türelmet, nagy összpontosítást, és külön kérlek, Uram, mindazokért, akik hallgatják ezt az üzenetet, esetleg nézik a videót, hogy óvd meg azokat a perceket, amit ezzel az üzenettel töltenek, vedd körül őket, dorgáld meg az ellenséget, vedd el a zavaró tényezőket. Ne engedd, hogy utána ezek a gondolatok elvesszenek, hanem hogy forgathassuk ezeket a szívünkben, mi itt, és mindazok, akik hallgatják, nézik bárhol ezen a világon. Mert ezek a te szavaid, ez a te szíved, ez a te országod. A názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Az utolsó akadály, amiről beszéltünk, az a bűn volt. És nem tudom, hogy ez az mostani alkalom elegendő lesz-e rá, hogy a végére jussunk, de kérlek, ha ezt hallgatod először, mindenképpen hallgass meg az előzőt, mert ezek szorosan összefüggnek, és elválaszthatatlanok egymástól. Azt mondtuk legutóbb, hogy a bűn a legtöbb embert úgy tartja vissza Istentől, és attól, amit Isten mondani akar, hogy bűntudatot ébreszt bennünk, az elégtelenségnek, a hiányosságnak, a bűnösségnek, az ítélet alatt valóságnak a tudatát tartja fenn bennünk, és ezzel szégyent hoz létre. Ezt tette Ádám és Éva, amikor ettek a gyümölcsből, rájöttek, hogy mezítelenek, rájöttek, hogy hiányzik valami. Erre maguktól jöttek rá, lett egy saját ítéletük, véleményük Istentől függetlenül, és rájöttek a hiányra, ők maguk meghozták a döntést, hogy ez nincs rendben, azonnal szégyen állt elő, ahogy Istent meghallották, azonnal megjelent a félelem az ítélettől, és elbújtak. Tehát gyakorlatilag a bűntudat ilyen módon az Istentől való menekülést ébreszti fel az emberben. Ha egy ember bűntudattal él, akkor menekül Isten elől. Lehet, hogy a vallása előírja, hogy ne tegye, fogcsikorgatva ott marad Isten jelenlétében, dicsérlek Uram, jövök a templomba, mit tudom én, gyónok, teszem, amit a vallásom előír, de valójában félek, valójában szégyellem magam, és valójában a lelkem legmélyén van egy kis valaki, aki ahogy jön Isten, menekül. Hogy jön Isten, tépi a láncait, és ki akar jutni, mindent megtenne, hogy eltűnjön Isten jelenlétéből a bűntudat miatt. Mindegy, hogy a kultúránk mennyire tesz minket fegyelmezetté, milyen merev mosolyt rajzol az arcunkra, mennyire teszi vallásosan elfogadhatóvá a külső képet, belül a bűntudattal élő ember menekül Isten elől. Fél Istentől. Kárhoztatás alatt van. Ha ennek a fényében még mindig igaz az, hogy az élete egy bensőséges szeretet kapcsolat Istennel, akkor vajon a bűntudat probléma-e? Vajon a bűntudat megakadályozza-e az életet? Abszolút. Hát akkor, fiúk, itt a módszer, legyetek szentek, legyetek tökéletesek. Nagyon egyszerű, ha nem vétkezel, nincs bűntudatod. Jó ez így? Úgyhogy szeretnék a 10 parancsolatról beszélni, végre rendet rakni, úgy értem, szedjétek össze magatokat, semmi paráznaság, még kívánsággal se tekints, oké? Rendben van? Mi mind tudjuk, hogy miért rád nézünk. De nézhetnék rátok is. Na, ott egy szent ember, ott van egy. Oké, na most figyeljetek, nagyon sok közösségben ez a módszer. Rémisztő, nem? Tehát, hogy van egyfajta naív hit a keresztény világ 98%-ában arra, hogy ez a módszer sikeres lehet. Hogy ahogyan követjük Istent, megjobbítjuk magunkat, persze nem mi magunkat, Isten jobbít meg minket, és ahogy ez a folyamat halad előre, eljutunk a bűntelen tökéletességre. Persze, ha ezzel szembesítesz, bármilyen vallásos ember tagadni fogja, azt mondja, hogy a bűntelen tökéletesség nem lehetséges, de azért egész jól haladunk. De a lényeg az, hogy az Istennel való közösség és kapcsolat feltétele az, hogy én ne vétkezzek. Most a kérdés az az, hogy ez lehetséges-e. Biblikusan nem. Tehát most ne beszéljünk a tapasztalatunkról, mert nyilván a te tapasztalatod arról, hogy 20 éve küzdesz egy bűnnel, és azóta se tudtad lerakni, ez csak arról szól, hogy te egy nyomorult lúzer vagy. A többieknek ez mind sikerült. Tehát a te saját tapasztalatod valószínűleg nem fog sokat nyomni a latba, mert mindig azt fogod magadnak mondani, hogy csak neked nem sikerült, a többieknek biztos. Hát főleg a Schlingloffnak, nézd meg, hogy prédikál, az tuti, hogy egy szent ember. Komolyan ezt gondoljátok, hihetetlen, mennyire naivak vagytok. De ilyen módon az, hogy neked nem működik, az még nem ment fel. Úgyhogy biblikusan kell megnézni. És ha csak egyetlen egy részt nézünk, azt a részt, ami a bűnvallásnak és a bűntől való szabadulásnak, a fedhetetlenségnek, az azonnal is gyors helyreállásnak a kulcsverse, ami János levele, 1 János 1.9. Ha csak ezt a kulcsrészt nézzük, és az előtte és az utána való verseket, akkor gyakorlatilag a bűn nélküliség biblikusan lehetetlen. Jó, de egyébként olvashatjuk a zsidókhoz írt levelet, olvashatjuk a rómaiakhoz írt levelet, olvashatjuk bárhol. Az új szövetség, mint tézis, mint alaptézis fogadja el, indul ki abból, hogy az ember bűnös, és a bűneitől, mint olyan, nem tud szabadulni. Ez az, amit nem mernek sokan látni az írásban. És itt kell, hogy megálljunk. Tehát ennyi volt a bevezető, jó? És ahhoz, hogy ezt a feloldhatatlan konfliktust mégiscsak feloldjuk, sokkal mélyebbre és messzebbre kell mennünk. Rendben vagy? Készek vagytok erre? Készek vagytok egy forradalomra? Egy új gondolkodásmódnak a felismerésére és elfogadására? Oké. Remélem sikerülni fog. Remélem menni fog. Ha nem, jövő héten újra nekivágunk. Semmi baj, egy kis ismétlést. Rezet, és kezdjük előről. Jó napot kívánok, sziasztok! Oké, úgyhogy lássuk. Az alapvető problémánk az önigazság. És ígértem, hogy erről lesz egy külön teljes üzenet. Az önigazság az az a képesség, ami 1 Mózesben született, a jó és rossz tudásának az átka, ha lehet így mondani. És ez azt jelenti, hogy az ember képes ítéletet hozni Istentől függetlenül. Ezt hívjuk önigazságnak. Egy igazságérzet, egy képessége az embernek arra, hogy az észlelt tényeket összerakja, és azok alapján egy döntést hozzon, amely döntést igaznak, adott esetben abszolút végső igazságnak fogad el. Amely ítéletnek sokszor semmi köze nincs a tényleges valósághoz, vagy inkább úgy mondom, hogy Isten véleményéhez. Az önigazságnak az a lényege, hogy Istentől függetlenül születik. A probléma az vele, hogy mi véges lényekként csak a töredékét látjuk a valóságnak. És abból következtetünk, és a következtetésünk egyszerűen töredékes, vagy adott esetben téves és hamis. De mivel nincs nekünk jobb, ezért ebben élünk. Ezt hívjuk önigazságnak. Van egy véleményünk. Van egy meggyőződésünk arról, hogy mi micsoda. Ez az első gondolat. A második az a valóságunk természete. És most csak ne zavarodjatok össze, nem baj, ha nem értitek, hogy ez hogy kapcsolódik össze, fogjátok érteni. Még régen, amikor útkeresésben voltam, és még nem voltam keresztény, beszéltem egy csomó filozófussal. És az egyik úriember, egy nagyon okos ember magyarázta nekem, hogy az ősi gondolkozók, akár a görögök, akár a római filozófusok hogyan gondolkoztak a valóságról. És azt magyarázta nekem, hogy a legtöbb gondolkodó rájött, hogy vannak egyedi létezők, amiknek van egy leegyszerűsített változata. Tehát azt mondom, hogy szék, és a széknek olyan sok formája van, hogy ha azt mondom, hogy szék, akkor te rögtön arra gondolsz, hogy kényelmes írótáblás, irodai szék, vagy valaki más arra gondol, hogy ebédlő asztal körül székek, valaki más egy buszon, egy ülőhelyre gondol. Ugyanakkor ezeknek mind van egy közös lényege, egy eszenciája, ezt annól a gondolkodók ideának hívták, amely a szék teljesen lecsupaszított és leegyszerűsített alapgondolata. Amit nem lehet már tovább egyszerűsíteni, mert akkor már nem szék. A lényeg lényege. Oké. Hogy van, tehát mi a lényeg lényege a világegyetemünkben? A teljes valóságban. Nem abban, amit te ismersz, hanem abban, amit tényleg létezik. Mi a lényeg lényege? És hogy jut el az aztán hozzánk? Miért beszélünk erről? Azért, mert azt fogjuk látni, hogy ez egy kommunikációs folyamat, amiben mi többnyire nem a lényeg lényegével találkozunk, azzal, ami tényleg fontos, az, ami tényleg betonba van írva lehet, vagy kőbe van vésve, ami mozdíthatatlan, hanem az üzenet hordozókkal, jelképekkel, illusztrációkkal. Azt a merész dolgot akarom mondani, hogy az egész teremtett világ végső soron, figyeljetek, egy illusztráció. Egy környezet, amit Isten azért hozott létre, hogy minket, az ő örököseit kiképezzen, megtanítson a lényegre. A tanítás lehetetlen, minták, összehasonlítás, tapasztalat, értelmezés nélkül. Isten egy teljes rendszert hozott létre, amelybe belehelyezte az embert, amely tökéletesen alkalmas arra, hogy egy tiszta lapra, ami a te lelked, amire nincs írva semmi, nincs semmilyen vonatkoztatási rendszere, nem tud semmit semmihez hasonlítani, mert nincs rajta semmi, az elkezdjen megtelni, háttérszint kapjon, dombok kerüljenek rá, üzenet íródjon rá, és a lényeg átadódjon neki, és mint ilyen képessé váljon egy kapcsolatra a lényeg lényegével, Istennel. Oké, akkor hogy van ez? Képzeld el, hogy a végső valóságban, ugye miért beszélünk erről? Azért, mert utána értékelnünk kell az elemeket, amik körülvesznek minket. És rá kell jönnünk, hogy mi lényeges, és mi az, ami csak illusztráció, és ezért majd, hogy nem lényegtelen. És oda akarok kiukadni, hogy a bűn, a törvény az illusztráció része. És nagyon merész dolgot mondok, mint olyan, ahogyan te ismered lényegtelen. És erről szól zsidókhoz írt levél, erről szól rómaiakhoz írt levél. Ragaszkodunk a lényegtelenhez, és közben elveszítjük szem elől a lényeget. De csak értsd, a végső valóságban ott van Isten a maga természetével. Isten valóságában is egy belső eszenciának valahogy ki kell fejeződnie. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Két ország hadban áll egymással, és az egyik országnak az uralkodója békét akar kötni. Nem akar tovább háborúzni. Ezért egy követséget küld a másik ország királyához rengeteg ajándékkal. És megérkezik a követség, hozza a béke üzenetét és engesztelő ajándékot. A tény, hogy az egyik király követséget küld, már nem a lényeg. A lényeg a szívbeli szándék, hogy nem akar többet háborúzni. De ahhoz, hogy ezt kifejezze, követeket küld. Ahhoz, hogy nyomatékosítsa a szándékot, ajándékot ad. Az ajándék a lényeg. Az ajándéknak van szerepe, de a lényeg lényege az, hogy nem lesz többi háború. Hogy az, aki eddig ellenség volt, innentől akár szövetséges is lehet. Ez az idea, ez az eszencia, ez a lényeg lényege. És ugyanígy Isten valóságában is Isten önmagát kifejezi. De önmagának a kifejezése sem már nem a lényeg lényege, hanem a lényeg lényege az az ő természete. Zsidókhoz írt levél bátorít minket ennek a gondolatnak a felismerésére, ahol arról beszél, és nem tudom, hogy meg fogom-e találni, mert olyan sok mindent olvastam itt, hogy... De arról beszél, hogy van egy... Hogy oké, az ószövetségi rendszerben áldozatokat mutattak be a Szent Sátorban. Bikákat, bakokat öltek meg, akiknek a vére engesztelő áldozat volt. Ez egy illusztráció. 9:14. És arról beszél, hogy van egy földi sátor, és van egy mennyei sátor. Oké? Tehát mi a lényeg lényege? A lényeg lényege az, hogy Isten szereti az embert, szabad akarattal teremtette, az ember elment, és Isten vissza akarja szerezni jogilag tisztán. Ez a lényeg lényege. A lényeg lényege a kapcsolat, Isten gondolata arról, hogy hogyan lesz Krisztusnak felesége, hogyan lesz teste, hogyan lesz egy örökösökből álló családja. De a lényeg lényege, hogy ez hogyan fejeződik ki, a mennyben is kifejeződik úgy, hogy Jézus Krisztus a vérét beviszi a mennyei szent hajlékba, és ott bemutatja az áldozatot. És aztán mindezt el kell magyarázni, a lényeg lényegét, a Földön, ahol megint létrehozol egy illusztrációt. Olyan ez, mint egy hasonlat. Milyen az, hogy megbocsájtasz nekem? Milyen az, hogy nem robot föl nekem a bűneimet? Isten gondolkozik, azt mondja. Hát olyan, mintha fognánk a bűneidet, rátennénk egy bárányra, és a bárányon minden jogos ítéletet végrehajtanánk, és ezzel ez rendben lenne. Ez ilyen. És ez konkrétan ilyen. És zsidókhoz írt levél írja, hogy nem konkrétan ilyen. Úgy értem, a bakoknak és a bikáknak a vére semmit nem tett jóvá. Ez egy illusztráció volt. Hogy kössön a gipsz nálunk. Hogy el tudja mondani az üzenetet. Jézus Krisztus, amit tett, az a lényeg. És amögött is a szív, a szándék a lényeg lényege. Most mi történik velünk? Az történik velünk, hogy mi első szinten nem értve ezt a folyamatot, csak az illusztrációval találkozunk. És az illusztrációt, a magyarázatot emeljük a lényeg lényegének a szintjére. A törvény, a bűn, a bűnért bemutatott áldozat. És nem látunk tovább. Látjuk a konkrétat, de nem látjuk az üzenetét. Látjuk, hogy mi az, de nem gondolunk tovább, hogy mit akar mondani. Hova akar vinni? Mi a lényege ennek? Tényleg? Komolyan, Ószövetség Istene, most komolyan, tényleg? Hogy értem, te egy olyan Isten vagy, aki valahogy elkezd zsugorodni, amikor mi vétkezünk, tudod, mint egy boszorkány, akit vízért, és tudod, és jaj, zsugorodok, tudod, és akkor tudod, papok, a bűnökért áldozatot kell bemutatni, és akkor levágnak egy pár bikát, rálocsolják a szentélyre, a vért, és akkor Isten megint formát ölt, tudod, és akkor azt mondja, hogy hú, ezt soha többet nem teszitek meg velem, szigorú leszek, törvények, stb., hogy a rend megmaradjon. Vagy nem tudom, ezek ilyen gyerekes elképzelések, de valahogy, mintha így efelé tendálna így az érzetünk, hogy ez egy nagy ügy, hogy értem Istennek, a bűnök, meg ez a vér, meg minden, meg az áldozatok. Ez egy nagy ügy, ez a lényeg lényege. És Jobb könyvében, ugye ezt ezerszer idézem, ez az egyik kedvencem, hogy a mi bűnünk és a jóságunk nem változtat Istenen semmit. Ez csak rólunk szól, a magunk fajta embernek árt vagy használ. Egy üzenetről van szó. Egy nagyon bonyolult, nem is annyira bonyolult, de egy nagyon kifinomult kommunikációról, ahogy Isten a fehér lapot megtölti írással. Ahogy Isten az általa szeretett, de elszakadt embert üldözi a szeretetével, megfogja, megnyeri, megmenti, és visszavezeti önmagához. A lényeg lényege az, hogy Isten jelleme olyan kimondhatatlanul kifinomult, hogy csak egy nagyon bonyolult, hosszú szerepjátékon, illusztrációk sorozatán, emberi történelmen, úgymond tanító, mintát adó rituálék, rengeteg élettapasztalat, kelés és fekvés, elbukás és helyreállás, azon keresztül bírja az üzenetet átadni abban a finomságban, ahogyan az tényleg van. És ahogy olvassuk ezeket a leveleket, figyeljetek, fehéren, feketén le van írva az, amit most mondok. Nem is tudom, hogy nem látja az ember. Én ma reggel olvastam zsidókhoz írt levelet, És a zsidókhoz írt levél elolvasása után egyetlen egy vallás sem állhat már meg. Se keresztény, se semmilyen más. Hogy állnak mégis? És ez az, amiről beszélek, hogy létezik egy vakság. Egy természet feletti vakság, amely egy leplet húz a szemed elé, hogy ne lásd meg az igazságot. Úgy értem, olvasok egy fejezetet zsidókhoz írt levélből, és egy rész leveszi rólam a terhet, azt mondja, hogy Jézus Krisztus egyetlen áldozattal, és elintéztük, és megszabadulok, és a törvény mint olyan leesik rólam. Olvasom tovább, két sorral lejjebb újra kezdi az érvelést, és azt azon veszem észre magam, hogy amikor ő újra kezdi az érvelést, én már megint a törvényben vagyok. Hogy értem, három sor alatt visszaestem. Ezt érted? Tehát megint úgy kezdi az érvelést, hogy tudod, hogy senki se, mindenki, aki vétkezik, tudod, és tudod, megfenyeget, és rögtön értem. És aztán mondja, hogy de nem, mert Krisztus meghalt, és ő ezt elintézte, és akkor megint megszabadulok. Valahogy van bennünk egy hihetetlen makacság, amivel ragaszkodunk a saját elképzelésünkhöz, az önigazságunkhoz. Amikor ehhez a témához hozzányúlsz, nagyon-nagyon kell értened, hogy az ember alapvetően ebben a betegségben él. Ez a jó és rossz tudásának a fája, ez az eredendő bűn, hogy az ember ítéletet hoz a dolgok lényegéről, anélkül, hogy megkérdezné Istent. Mi kijelentjük, hogy hogy van, és ez nagyjából annyit jelent, hogy taníthatatlanok, vezethetetlenek, vakok és süketek vagyunk. Hallottunk valamit, a mondat elejét hallottam, már kialakult a kép, és a mondat második, harmadik része, azt már nem is hallom. Már az általam kialakított képben értelmezek mindent, mindent abba a képbe préselek bele, és mindent megtorzítok azért, hogy úgy legyen, ahogyan én igaznak tartom. Az önigazságunk a legnagyobb ellenség. Rendben van ez? Úgyhogy, menjünk az igéhez. Na most azt gondolom, hogy ha csak az Úr nem ad most valami csodát, akkor ez egy több alkalmas rész lesz. Mert ahhoz, hogy a konkrét gondolatokat végigvegyük, ahhoz zsidókhoz írt levélből két fejezetet, hármat, és rómaiakhoz írt levélből is kettőt, hármat át kell nézni. Hát végül is van időnk, nem? Tehát van ennél jobb, amit tehetünk? Oké. Úgyhogy... Oké, azt mondja, hogy még egy gondolat, mielőtt belemegyünk. Nagyon rövid leszek. Ezt is tudjátok már, de az újak kedvéért újra mondom. Hogy ugye beszéltünk arról, hogy van a lényeg lényege, Isten gondolata, aztán a gondolat kifejezése, és aztán a mennyei gondolat és annak a kifejeződése, amint egy illusztrációban, egy földi kifejeződésben megjelenik, amely szolgál arra, hogy minket tanítson. És ezt az egészet még meg kell tetéznünk azzal, hogy a kijelentés, azaz a tanítás előrehaladó. El tudod-e képzelni, hogy az én lányom, Stringloff Zoe Sára, aki most 6 éves és jövőre iskolába megy, az általános iskola első osztályában megtanulja, illetve letanítják neki a teljes 8 éves általános, a teljes 4 éves közép és a teljes 5 éves egyetemi tananyagot. Instant, teljes kijelentés. Zoe elmegy suliba, leültetik, lekötözik, be nyugtatót adnak neki, és ilyen, és így letöltik rá a 10-valahány éves tananyagot. Ezt így csinálják? Nem, hogy csinálják? Hogy csinálják? Jaj, hát egész lassan kezdik. Ilyen kis butucska dolgokkal csinálják. Azzal kezdik, tudod, rajzolnak olyanokat, mint ami hasonlít a betűhöz, és akkor tudod, betű lesz belőle. Na mindegy, aranyosak. Tehát a lényeg az, hogy egy előrehaladó folyamatról van szó, egy előrehaladó kijelentésről van szó, amikor valami bonyolultat le akarunk tanítani. Isten is így csinálta. Most itt gyakorlatilag olyan, és oké, az egyik nagy hibája az oktatásnak az, hogy nem célja a változás, hanem a célja csak az anyag leadása. Isten nem így tanít. Isten csak a változásért tanít, az eredményért. Nem pufogtatja üresen a szavait. Éppen ezért, hogy a változás létrejöjjön, sajátosan tanít. Tehát például, amikor a törvényt letanította, akkor alig beszélt a kegyelemről. Dávid felismerte már a törvény ideje alatt a kegyelmet. Ott volt, ott van a bizonyíték rá. Pál apostol, amikor Saulból Pál lett, az Ószövetségből bizonyította, hogy Jézus a Krisztus, és az Ószövetségből tanította a kegyelmet. Ott van. De elsődlegesen a törvény korszakában a törvény üzenete volt hangsúlyozva. Miért? Mert Isten nem csak azt akarta, hogy értsük a törvény üzenetét, hanem hogy hatást is gyakoroljon ránk, és elérje azt a változást, amiért azt egyáltalán letanította nekünk. A törvényt azért tanította le nekünk, Róma 3-ból derül ki, hogy bebizonyosodjon, hogy a bűn bűn, ugye amikor a törvény azt mondja, hogy ne tedd, és én mégis teszem, akkor látom, hogy az, amit tettem, az micsoda? Bűn, az céltévesztés, de a második, ami a célja a törvénynek, hogy az én képtelenségemet bebizonyítsa, mert rámutat, hogy ez bűn, jó, akkor ezt nem teszem többet, nem gondolok a citromra, és közben mit csinálok? Miközben nem gondolok a citromra, csak citrom van, és egyre több citrom van, és nem akarok a citromra gondolni, a citrommal van a baj, és csak a citromra, és a nyálom is csorog már a citromtól, vége le a citromokkal, tudod, és egy citromvilágban élek, miközben pont a citrommal nem kéne foglalkoznom. Ne gondolj a citromra. Mire gondoltok most? A citromra. Jó, úgyhogy. A másik, amit megcsinál a törvény, az az, hogy bebizonyítja, hogy képtelenek vagyunk önmagunkat rendbe hozni. Képtelenek vagyunk betartani a törvényt. A törvény egy nevelő, így írja Galáciaikhoz írt levél, Krisztusra. Ami valami olyasmit jelent, hogy egy előkészítő, egy nevelőszülő, akinek semmi más célja nincs, mint hogy megpuhítson minket, hogy aztán, amikor jön az igazi Jézus Krisztus az evangéliummal, a kegyelem üzenetével, a megváltással, addigra mi fogadókészek legyünk. Miután a törvény megdolgozott, alapból az ember büszke, és én emlékszem a saját szavaimra, de evangelizálásnál vagy, amikor új hívőkkel beszélgetsz, ezerszer hallod ezt. Engem ne váltson meg senki. Én nem kérek kegyelem adományt. Majd én rendbe hozom. Hallottátok már ezt? Ismeritek ezt egy kicsit a saját szívetekből? Tudod, nekem ne kegyelme, nekem ne adja ajándékot. Majd én kiérdemlem, majd én megcsinálom. Tehát ez az emberi bukott természetnek, az emberi önigazságnak az egyik alapmotívuma. Hogy váltasz meg egy olyan embert, aki nem kér a megváltásból? Tudod, beestél a vízbe, dobják a mentő, mentő, mellényt, övelt, és azt mondja, nem kell, majd kiúszok. Na, de a csendes óceán közepén vagyunk. Hagyjál! Hogy mentesz meg valakit, aki nem akarja? Hát ugye az egyik módszer, ezzel ki is képzik egyébként a mentőúszókat, hogy leütöd az illetőt. De tényleg, most ugye a szabad akarat, meg az isteni szeretet, ezt nem így csinálja, neki kell döntenie, hogy hagyja magát megmenteni. Hát mit csinálsz? Hagyod úszni egy kicsit. Ha? Szépen 20-30 méter lemaradással, lassan mész utána a hajóval. 1-2-3 nap, és egy-két-három nap, és már nem is kell dobni a mentővet, csak szólni, hogy na, ezt csinálta a törvény. Miután a törvény megdolgozza a macsót, addigra a macsóból egy engedelmes megtérésre kész, a kegyelemre nyitott személy lesz. Na most figyelj, ha a törvénynek eleve volt egy ilyen célja, ugye, figyelj, hogy lehetne megpuhítani azt a marhát? Most komolyan. Ott úszik a csendes óceánban, és hogy szedjük ki onnan? Hát figyelj, hagyjuk úszni 3 napig. Wow! Jó van, vagy 4 napig. Hát amíg bírja. Aztán azt mondja, hogy oké, és akkor kivesszük. És aztán később ebből egy vallás lesz, vagy egy ilyen hogy mondják ezt egy... A fickó, akit kimentettek, az nyit egy tengeri mentő szolgálatot, és minden hajótöröttet 3 napig megúsztat a vízben. Hát mert így csinálták vele is. Ez a lényeg lényege. Ő így menekült meg, ez így történik, így kell, hogy történjen. Mi a probléma? Hogy ő csak másfél óráig bírja. Na, most oké, az a probléma, hogy ő nem értette a 3 nap úszásnak a célját. A célja az volt, hogy valaki hagyja magát megmenteni. Ha valaki 3 nap úszás nélkül is hagyja magát megmenteni, akkor kell, hogy 3 napot ússzon. Nem. Az, ami ott olyan lényegesnek tűnt, teljesen lényegtelenné válik, ha elérte a célját. Ez rendben van? A törvény célja az volt, hogy meglássék, mi a bűn. Hát én már ezt már úgy értem nagyjából. És a másik, hogy elvezessen Krisztusra, hogy kész legyek elfogadni a megbocsátást. Erre is kész vagyok. Akkor a törvénynek, illetve a rendszerének mi ezután a jelentősége? Mondjuk ki együtt kórusban, semmi. Na ez az. Ezt hívják előrehaladó kijelentésnek. A törvény időszakában Isten úgy beszélt a törvényről, mintha nem is lenne több. Miért? Mert el kellett érni a hatást. Úgy értem, ha annak az úszónak, aki ott büszkén nem akar kijönni a vízből, azt mondom, hogy na jó, akkor úszunk melletted, jó, majd mindjárt kijössz. Akkor azt mondja, nem, csak azért is. És nem 3 napig bírja, hanem 5 vagy 6 napig is bírja a büszkesége miatt, ha mondom neki. De ha nem mondom neki, hanem csak lemaradok, és hagyom úszni, és megmarad abban a hitében, hogy működni fog, amit csinál, és ő magában szép lassan elkeseredik, akkor a hatás gyorsabban végbe megy. Egyáltalán végbe megy. Egy pillanat türelmet kérek. És ilyen módon Isten a törvényt törvénynek kommunikálta, amikor a törvény kommunikálásának volt itt az ideje. Ezt értitek? De aztán, amikor elérte a célját, akkor azt mondja, hogy de most figyelj, most megnézzük az egészet magasabbról, ugye érted, hogy ezt miért csináltam így? És itt van az a pont, ahol a vallások és az ember önigazság azt mondja, hogy nem értem. Az előbb még azt mondtad, hogy aki fát gyűjt szombaton, azt halálra kell kövezni. Hoztam a követ, itt van, aki gyűjtötte a fát, kövezzük halára. De ne, várjál, magyarázom, hogy ez hogy volt. Nem, kövezni akarok. És ezt csinálja a vallás. Úgy értem, nem látja a fától az erdőt. Jó ez így? Oké. És most mondd kérlek. Jó, most a módszerekben lehet bonyolítani. Az is, oké, tehát ekvivalens. Tehát, hogy most a lényeg az az, hogy Istennek megvannak a módszerei, aminek megvan a célja, de hogy a célt elértük, legyen az akkor valami a B-módszer, cápa, tudod, teljesen az is jó, mindegy. Akkor ez azt jelenti ezen túl, hogy minden hajótörött mellébe kell dobni egy cápát a vízbe. Nem, azt jelenti, hogy el kell, hogy fogadja a megmentést, és ahhoz, hogy erre kész legyen, rá kell, hogy jöjjön a saját képtelenségére. És az emberiség, mint olyan, úgy működik, mint ahogyan egy egyén is fejlődik. Történelmileg az emberiségnek is megvoltak a korszakai, ahol más és más témát kellett megtanulnia, és más módon tanult, mint ahogy egy gyerek is. Ugye egy csecsemő, egy 3 éves, egy 6 éves, mást és másképp tanul. Ugyanígy az emberiség 7 nagy rendelkezési korra oszlik az emberiség kiképzésének a hogy mondják ezt? Milyen? Az, jó lesz. És a törvény az egyik belőle. Az ártatlanság kora, a lelkiismeret kora, emberi kormányzás, törvény, kegyelem, 1000 éves királyság, a nagy nyomorúság, és aztán a menny. Nem tudom, mit hagytam ki, de 7... Mit? Az ígéret kora, így van, az volt előtte Ábrahámmal, jogos, az volt a törvény előtt. Oké. Jó. Én már elfáradtam. De jó, ez így? Ez eddig érthető? Hogy? Miért úsztam? Minek úsztam annyit? Oké. Hetedik fejezet zsidókhoz írt levél. Krisztus főpap Melkisédek rendje szerint. Melkisédek egy olyan pap volt, aki a semmiből jött, Ábrahám tizedet adott neki, és aztán eltűnt. Jézus egy pap, a pap egy közbenjáró ember és Isten között, egy Melkisédek mintájára működő pap. Semmiből jön, semmiből megy el, és elvitt a tizedet. Oké. Okay. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok levedéséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először is ezt jelenti, igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Oké, okay, tehát Jézus Krisztus az igazság és a békesség királya. Az igazság és a békesség papja. Ugye ezt olvastuk a legutóbbi részben, hogy Isten igazsága egy magasabb szintű igazság. És Jézus Krisztus jelenti ki Isten igazságát, a magasabb szintűt. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincsen. De miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. De nézzétek, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám, a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjavából. Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől, a törvény szerint. Ebben az esetben tehát saját testvéreiktől, jól lehet ők is Ábrahámtól származtak. De az, aki nem közülük származott, tizedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. Itt igazából csak annyit mond az írás, hogy ez a Melkisédek, ez valami komoly alak volt, jött a semmiből, és Ábrahám, mint olyan, majdhogy nem jogtalanul tizedet adott neki. Nem, jogosan adta, felismerte, hogy ő a magasságos fia, az igazság és a békesség királya. Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. Oké, itt az áldásról van szó, hogy Melkisédek pedig megáldotta Ábrahámot. Megáldani mindig a nagyobb tudja a kisebbet. A halandó emberek szednek tizedet, itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él. És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott. Azaz, a lévitai papság, aki szedte a tizedet a mózesi törvény szerint, igazából Ábrahámban tizedet adott Melkisédeknek. Azaz elismerte, hogy nagyobb. Figyeljétek a szimbólumokat, ugye? A lévitai papság, a törvény és a törvény által hozott rendnek a képviselője. Már az Ószövetségben Ábrahámnál Isten letette a pontot, hogy van egy nagyobb. Fogok nektek tanítani valamit, letanítom a lévitai papságnak, a törvény és az áldozati rendszernek a teljes rendszerét, de figyeljetek, ez csak egy illusztráció. Van egy nagyobb, Melkisédek. Figyeld meg, azzal nyitunk, hogy Ábrahám, és benne, mint olyan az egész zsidóság, vele együtt a lévitai papság tizedet ad neki. Azaz elismeri, hogy nagyobb, és áldást fogad el tőle. Azaz elismeri, hogy nagyobb. Mert már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott. Ez most csak a mondat vége a lévitai papságról. Ha tehát a tökéletesség elérhető volt a lévitai papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron szerint rendje való. Oké, okay. Tehát itt van megint. Ezért bírom a Bibliát, mert úgy gondolkozik, ahogy mi is gondolkozunk. Úgy érvel, ahogy mi is érvelünk. Mert mit mondtak a zsidók? Itt a lévitai papság, itt van az áldozati rend, ez tuti, ez a miénk, megkaptuk, nagy nehezen megértettük, büszkék vagyunk rá, ez a mi rendszerünk, ez a mi vallásunk, ennyi, kész. Fát gyűjtött szombaton, mi összegyűjtjük a köveket, halára kövezzük, game over. Ennyi. Tök jó, ez tetszik nekünk, ez a miénk. És ezt kérdezi, itt a zsidó levél szerzője igazából Isten tőlünk, hogy ha ez a rendszer ren keresztül elérhető volna a tökéletesség, akkor miért beszélt róla már előtte az írás, hogy jönni fog egy másik papság, egy magasabb rendű papság, a Melkisédek rendje szerint való? Hát nyilván azért, mert ez a lévitai nem képes a tökéletességre. Ennek csak egy szerepe van. Egy átmeneti szerepe. Oké, amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Nem, a törvény sose változik. Ezt végre megkaptuk, ez a miénk, ez így van, ne zavarj össze a tényekkel. De várjál, oké, tehát ez olyan, hogy te tavaly voltál harmadikos, ma már negyedikes vagy. Tavaly abba a terembe mentetek be, de idén már ebbe a terembe kell bemenni. Mert ez a negyedikesek terme, az a harmadikos, oké. És amikor új osztályba mész, akkor megváltozik a papság, és megváltozik a törvény is. Eddig az volt a törvény, hogy ebbe a terembe mész be, de most, hogy negyedikes lettél, most abba a terembe kell bemenni. És ne verje le ez nálad a biztosítókat. Minden rendben van. Még mindig iskolába jársz. Még mindig ugyanabba az iskolába. Még mindig minden rendben van. Ezt értitek? Ez nagyon nehéz az embernek. Az embernek nagyon nehéz rendszert váltania. Nagyon nehéz, miután megtanult valamit, magáévá tette, és az a valami elérte a célját, nagyon nehéz azt elengednie, felismerve, hogy ennek csak egy statiszta szerepe volt. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis, akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. Mert ismeretes, hogy a mi urunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes. És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, sem örökkévaló élet, hanem örökkévaló élet ereje szerint. A bizonyságtétel így szól, te pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint. Ez egy idézet volt az Ószövetségből. Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és hasztalan. Mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez. És itt álljunk meg. Tehát itt, oké, tehát lesz egy új pap, aki örökké pap maradt, mégpedig Melkisédek rendje szerint, kiszedi a törvényből, fölé emeli, függetleníti tőle, egy másik törzsből származik, nem a léviták törzséből, hanem Júdából. Aztán ugye, ha pedig Melkisédeket vesszük, akkor ugye egyenesen a semmiből, azaz a mennyből jött. És azért jön, mert az első hasztalan volt. A végcélt tekintve hasztalan. Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és hasztalan. Mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Nem is ez volt a célja. Rendben van. Viszont egy jobb reménységet támaszt, egy jobb jövőt, egy jobb ígéretet, amely által közeledünk Istenhez. Ugye mi az élet? A kapcsolat Istenhez, Istennel. A törvény mit csinált a törvényrendszere? Majd a rómaiakhoz írt levelet fogjuk olvasni, bűntudatot ébresztett. A bűntudat mit csinált? Rávet minket, hogy féljünk és szégyeljük magunkat, és elbújjunk Isten elől. Ezzel elbújjunk az élet elől, a kapcsolat elől, ami minden. És egy új, egy jobb reménységet jött, amely viszont nem elkerget minket, hanem amely által közeledünk Istenhez. Oké, rendben van. De ahhoz, hogy ezt az újat el tudjuk fogadni, kellett előtte a régi, amely megpuhított minket. Azután Jézus nem eskü nélkül lett főpappá. Azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká, hanem annak esküjével, aki így szólt, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké. 22. Ezért ő jobb szövetségnek lett kezessévé. És azok többen lettek papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni, ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék érettük. Oké, tehát a hagyományos papság ugye ugyanen ember volt, mint én, meghalt, azt ennyi. De ő örökké való pap, és ezért azt mondja, üdvözíteni, megmenteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez. Jézus Krisztuson keresztül. 26, mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, aki bűnösöktől elkülönítetett, és aki magasabbra jutott az egeknél. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni esküigéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Oké, tehát Jézusnak nem kellett magáért bemutatni áldozatot, mint a papoknak, hanem egyszer s mindenkorra megcselekedte ezt a bűnökért való áldozatot, amikor önmagát áldozta föl. Ez később a 10. megismétlődik, 10. fejezetben. És akkor itt jön ez a gondolat a mennyei sátorról, meg a földiről. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a fenséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben, annak a szentének, az igazi sátornak a szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Mert minden főpap ajándékot és áldozatot, áldozatok bemutatására rendeltek, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékot. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Megvan? Tehát Jézus a mennyben, Isten jelenlétében szolgál, az eszencia előtt egy fokkal, és valójában Jézusban, és az Atyában, és a Szent Szellemben van ott a lényeg, a szándék a megváltásra, az egész mennyei valóság, de ennek a kifejeződése a mennyben Jézus Krisztus ugyanúgy bemutatja az áldozatot, a vért, ez a kifejeződése annak, ami ott van a lényegükben, de ami a földön történt, az csak az árnyéka az eredetinek. A földi papság, a földi törvényrendszer az eredetinek az árnyéka, ezt mondja. Mert ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, mint ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt, vigyázz, mindent az szerint, a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Oké? Egy mintát készítettek a földön. Minek a minta? Minek az árnyék? Ha egyszer próbáltál számolni, tanítani egy gyereket, akkor tudod, hogy minek a minta. Figyelj, Zoé, 5 meg 5 az 10. És néz rád, tudod, aranyosan még. Na, 5 meg 5 az 10. 8 meg 2... az is 10. Ha? Nézd rád. Most mondom, hogy figyelj, most akkor te ezt meg tudod. Mennyi 7 meg 3? És nézd rád. Mi a baj? Hogy minta nélkül nem ért semmit. Túl elvont. Nincs mihez kötni. Ezek szavak, amik nem képeznek le semmilyen valóságot. De hogyha leteszünk 10 kockát, és azt mondom, hogy nézd, számoljunk meg, tud számolni. De a számolás neki csak annyit jelent, hogy tudja, hogy az egy után kettő jön, a kettő után három. És hogyha az ujjával sorba megy, akkor a számokhoz valóság rendelődik. 1, 2, 3, 4, 5. Így történik meg a hozzárendelés. Akkor ezt az ötöt letoljuk ide. Ez 5. Számold meg, hogy mennyi marad még. Megint használja a módszert, tudja, hogy egy után kettő jön, hozzárendeli a számokhoz a kockákat. 1, 2, 3, 4, 5. Az is 5. Azt eltoljuk arra. Most itt van 5, meg itt van 5. Mennyi ez együtt? Azt úgy kell, hogy végig számolod az egészet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! És érti, 10! A minta tanította meg őt. Isten mintákat készített a Földön. Minden mennyei valóságnak, minden mennyei lényegnek az elmagyarázására mintákat használt. Ezek már nagyon kifinomult minták, a Szent Sátor, a vér, és minden, ami történik, az isteni jogrendszernek, az isteni működésnek a mintái. De ennél sokkal alapvetőbb mintákat használt azért, hogy egyáltalán tudjunk gondolkozni, hogy egyáltalán képesek legyünk megkülönböztetni a valósat a hamistól, a természet törvényei, a logikai alaptörvényei, az ellentmondásmentesség törvénye, minden, ahogy van, úgy lett megalkotva, hogy abban mi, emberi lények képesek legyünk létezni és tanulni, érteni, megérteni és meggyőződésekre jutni. Minták sorozata. És mintára mintát épít, és aztán a mintákat értelmezi a könyvben és magyarázza. De ne felejtsük el, hogy a mintának egy szerepe van a lényeget megtanítani. A legnagyobb hiba, hogyha a minta kitakarja a lényeget, hisz a mintának, a minta nem lehet öncélú, a minta nem öncélú, hanem a lényeget akarja átadni. Jó, ez így? Rendben van? És itt a... tehát értjük azt, hogy az ószövetségi Szent Sátor az egy jelkép volt, egy illusztráció a mennyei rendről. És tanított nekünk valamit. És ha ezt elolvassátok, nagyon izgalmas, de most 6. verstől. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részébe bármikor bejárhattak az istentiszteleti szolgálatot végző papok. A másodikba azonban csak évenként egyszer is egyedül a főpap mehetett be, azzal a vérrel, amelyet bemutatott önmagáért, a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. Tehát arról van szó, hogy a sátornak 3 része volt: az udvar, oda bárki bemehetett, aztán volt a szentély, és aztán a szentek szentje. A szentélybe a papok járhattak be, és a szentek szentjébe, ami Isten jelenlétét jelképezte, oda csak a főpap évente egyszer mehetett be. Először áldozott magáért, ha ő megtisztult, akkor bevitte az áldozatot a népért. Ez Isten jelenléte. Isten jelenlétében nem lehet bemenni csak úgy, csak ha ez az egész bűnkérdés el van intézve. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg az út, nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Tehát a cél az lenne, hogy bejussunk Isten jelenlétébe. Ebben az illusztrációban is ki vagyunk zárva Isten jelenlétéből. A törvény nem enged be Isten jelenlétébe. Az ember csak kívülről nézi. A papok is csak a szent sátorba mehetnek be, a szentek szentjébe csak a főpap, és ő is megtisztulás után évente egyszer. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Még egyszer. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek mit csinálnak? Nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezőek. Itt mondja, tehát volt egy illusztráció, amivel tanítottam neked valamit, hogyha koszos vagy, akkor meg kell mosni. A pap nem mehetett be a sátorba, csak mosakodások után. Jó, ez egy illusztráció arról, hogy a bűnöket majd le kell szedni rólad. Mert különbség van a közönséges és a szent, a szeretet és a nem szeretet között. Ez az eszencia. De hogy tanítom ezt meg? Szertartásokon keresztül, illusztrációkon keresztül, de ennek egyszer lejár az ideje, és amikor lejár az ideje, akkor már nem kötelező az illusztrációt betartani. A mosakodások, stb. Csak az új rendelkezés idejéig kötelezőek. Ha eljön az új rendelkezés, akkor ez betöltötte a célját, és mi rendszert váltunk. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vére, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett, ugye a mennyeibe. Bakok és bikák vére csak arra volt jó, hogy amikor Jézus megcsinálja azt, amit tényleg kell, akkor értsük, ez ugyanaz. Ez ugyanaz, amit tanultunk. 5 meg 5 az 10. Ja, hát az ugyanaz, mint amikor megszámoltam. Most már nincsenek ott a kockák, csak mondom, hogy 5 meg 5, de az ugyanúgy 10. Most már el tudok vonatkoztatni a mintától, és a lényeget értem. Ugyanígy Jézus megtanította nekünk a mintán keresztül, hogy készek legyünk a lényeget elfogadni. És amikor ő eljött, ő tette meg azt, amire az ószövetségi áldozati rend, a törvény képtelen volt. Egyetlen áldozattal, tulajdonvérével örökváltságot szerzett. Mert ha a bakok és a bikák vére és a tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Oké. Ószövetség, egy régi rendszer, vége lett, már nem kötelező, új szövetség, amire a régi készített. Rendben van? Erre mi mit csinálunk? Értem, és visszamegyünk az óba. Értem, és visszamegyünk a régibe. És a lényeg itt van. Mi volt a bűnnel a probléma? A bűn hogy tartott vissza a könyvtől? A lényeg lényegének a megértésétől? Hogy tartott vissza? Önigazság, a mezítelenség, a bűnösség felismerése, szégyen, félelem és menekülés. Ugye? Ez volt. Azaz a lelkiismeretünk nem tudott megtisztulni. A lelkiismeretünk mindig vádolt. Megláttam Istent, és mi volt az első gondolatom? Ó, de jó, itt van az én szerető atyám. Nem, bűnös vagyok. Ez volt az első gondolatom. Isten, én bűnös vagyok. Isten, mindjárt agyonüt. Isten, menekülök. Milyen a közösség? Zéro. Nem csoda, hogy a világi ember nem akar keresztényé lenni. Nem csoda, hogy a világi ember azt mondja, hogy ti szerencsétlenek, ti mind rabok vagytok. Én vagyok a szabad. Én nem élek bűntudatban, én nem élek félelemben, én nem élek rettegésben. De ti nyomorultak vagytok, ti ebben éltek. A vallás tényleg. De az eredeti nem. Az eredeti, az igazi, az meg tud szabadulni a lelkiismerettől. És van itt még egy nagyon érdekes dolog, figyeljetek. Megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Holt cselekedetek. Ezzel van tele a vallásos világ. Be vagyok csapva, azt gondolom, hogy még mindig a régiben vagyok, azt gondolom, hogy Isten kárhoztat, és még mindjárt agyonüt, és ezért megpróbálok úszni. Megpróbálom átúszni a csendes óceánt. Én már nem azt gondolom, hogy engem ne ments ki, hanem azt gondolom, hogy te kimentettél, de én visszaestem. És ahhoz, hogy mindezt rendbe hozzam, nem mászok ki gyorsan, hanem úszom egy kicsit. Majd én rendbe hozom. Holt cselekedetek. Jó tettek. Átvezetem a vakbácsit az úton. Akkor is, ha nem akarja. Jó tettek. Úgy értem, olvasom a Bibliámat. De nem azért, mert érdekel, hanem mert jó tetteket kell végrehajtanom. Nem vétkezem. Nem azért, mert gyűlölöm a bűnt, hanem azért, mert jó pontokat akarok szerezni Istennél. Mert jó fiú akarok lenni, mert fizetni akarok, mert tele vagyok holt, haszontalan, értelmetlen, ostoba cselekedetekkel, amik egyáltalán nem azt érik el, amire én gondolom, hogy közelebb visznek Istenhez, hanem csak a lázadásomat, a becsapottságomat mélyítik el. Létrejön egy rendszer, amely független Istentől az önigazságomon alakul, két hazugságon áll, az első, hogy Isten elkárhoztat, hogy még mindig a régi rendszerben vagyok, még mindig nekem kell teljesítenem, a második, hogy a teljesítményem ér valamit. Két hazugság. Isten nem az, akinek mondja magát, és én vagyok a jó fiú, aki majd rendbe hozok mindent, ha bírom. bírom. És aztán, ahogy nem megy az úszás, elkezdem utálni Istent. Milyen a kapcsolatom? Milyen a vallásos ember viszonya Istennel? Nyomorult, nyomorult. És mert fogjátok látni, zsidókhoz írt levél borzasztóan haragszik erre. Borzasztóan haragszik. Arra, amikor az ő tökéletes megoldását valaki lesöpli az asztalról, és azt mondja, nem jó, nem így van, jobban tudom. Mert hogy ő azt mondja, és ez az üzenet, hogy Jézus Krisztus meghalt, a vérével bement a szentélybe, és örökre váltságot szerzett. Elintézte. Szabadok vagytok. Szabadok. És nem csak, hogy szabadok vagytok, hanem egy új rendszert hoz. Egy új rendszert, egy új gondolkodásmódot. Ez az, amit majd rómaiakhoz írt levélben fogunk olvasni. Sejtettem, hogy nem fog gyorsan menni. De azt ígéri, hogy ez megtisztítja a lelkiismeretet. Tehát valójában az ő megoldásának az eredménye az kell, hogy legyen, hogy én leesik a vállamról a teher. Szabad vagyok. Mi van a bűnöddel? Köszöni, jól van. És mi van veled? Én is köszönöm, jól vagyok. Na de hát, itt van, tegnap vétkeztél. Ja, tudom. De ezt a bűnt, azt, ami te nagyon ügyesen észrevettél, és amely bűn, látom, hogy szúrja a szemedet, ha? Meg csípi az orrodat. Az enyémet is szúrja, az enyémet is csípi. Ezt a bűnt, ezt Jézus Krisztus kifizette. Örökre váltságot szerzett. Nem félig fizette ki, hanem egészen fizette ki. Ha én ennek a bűnnek nagyobb jelentőséget tulajdonítanék annál, mint ami, mégpedig egy kifizetett bűn, akkor igazságtalan lennék. Akkor fognám, és Jézus áldozatát semminek tartanám. Közönségesnek mondanám. Valójában azt mondanám, hogy Jézus, te ezzel a nagy váltságműveddel, hogy itt meghaltál, meg a véredet, meg minden, az kevés. Az nem ér semmit. Az én bűnöm nagyobb ennél. Úgyhogy én emiatt a bűn miatt még kárhoztatni fogom magam. Szégyenkezni fogok miatta, és elmegyek a jelenlétedből. Így fogom csinálni. És erre Jézus azt mondja, de milyen alapon? Hát azon az alapon, hogy azt állítom, hogy te hazudsz, és nekem igazam van. Hogy te csak kamuzol azzal, hogy kifizetted a bűnömet, nem fizetted ki. Az enyémet nem. Na? És erre mondja azt, hogy na, ide figyelj, kölyök. Még egy mondat, és akkor átkapsz, hogy a faladja a másikat. Mi az, hogy nem fizettem ki? Tudod, és itt zsidókhoz írt levél, a 10 vége, hogy azt mondja, hogy mit gondoltok, mennyivel súlyosabb büntetése lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Hogy értem, figyelj, ha egy valamire elpattan az atyában a húr, akkor az az, hogyha Krisztus áldozatát közönségesnek tartják, azaz értéktelennek, az csak egy dolog, az semmi. Az nem fizetett, az nem elég. A kegyelem lelke, hogy egy új rendszer van, hogy megbocsájtás van, azt megcsúfolom. Persze, te kegyelmet adsz, de én ugyanúgy kárhoztatom a testvéremet is, meg magamat is. Ez olyan, mintha tudod, egy férfi azt mondja a feleségnek, hogy nem csallak meg, persze, drágám, és már hívja is a barátnőjét a következő randira. Rendszert kell váltani. Fiúk, lányok, egészen erről szól a Biblia. Ószövetség, új szövetség. És a te agyaddal van a baj, amikor erre nem vagy képes. Érted? Nem neheztelek, de baj van az agyaddal. Az enyémmel is. Önigazságnak hívják. Hogy a saját érzéseimet, véleményemet, felszínes ítéletemet magasabbra emelem, mint az isteni kijelentést. Új szövetség. És valójában nem is új. Mindig is ez volt az eredeti. csak egy előre haladó kijelentésben fokról fokra lehetett az emberiségnek és nekünk megtanítani, hogy miről is szól Isten igazsága, ami Jézus Krisztusban jelent meg. Az igazság és kegyelem. Amen. Rendben van. Fogjuk folytatni, mert a rómaiakhoz írt levél nagyon pontosan lebontja, hogy hogy kell gondolkozni. Egyetem azt is megtanítja, hogy oké, ha ez így van, akkor mit kezdj a tapasztalásaiddal? Akkor mit kezdj azzal az őrülettel, hogy a bűn továbbra is rossz, de te mégis elköveted, hogy a törvény jó, de közben meg nem ez volt a célja. A rómaiakhoz írt levél lebontja gondolatról gondolatra, hogy hogy bánjál ezzel. Figyeljetek, el sem hiszitek, milyen jelentősége van ennek. Amen. Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk, hogy add, hogy ezt lássuk, add, hogy értsük és éljük a te drága nevedben. Ha valaki még nem fogadta el Jézus Krisztus, mint a megváltóját, épp itt az ideje. Tedd meg most, ne halogasd. Egy csodálatos ajándék, teljes szabadság vár rád, de a döntést meg kell hoznod. Gyere ki a vízből, ne úsz tovább. Jézus Krisztus a megváltó. Ha hiszel benne, minden bűnödet megbocsátja, és örök életed van. Örök életed van, amit soha örökké el nem veszíthetsz. Csak mondd, hogy igen, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. És ha megtetted, ez visszavonhatatlanul így marad. Amen és amen. El vagyunk bocsájtva.